Tisztelt Hölgyek és Urak, kedves barátaim! Hogyha megnézik a mai találkozó programjának második részét, akkor láthatják, hogy itt én vagyok a kakukk tojás. Vagy hogyha rockkoncerten lennék, azt mondhatnánk, hogy én vagyok az előzenekar. Itt ugyanis a második rész fő témája a kultúra finanszírozása, a kultúra támogatása, és azt mondhatnám, hogy joggal, hiszen ez az aktuális kérdés, sokkal aktuálisabb manapság, mint az oktatás. Én azonban mégis erről az oktatási kérdésekről fogok beszélni, hiszen azt hiszem, hogy szorosan összetartozik a két terület. És hogyha megengedik, akkor ülve folytatnám az előadásomat két oknál fogva. Egyrészt, mert elég gyakran fogom használni ezt az egeret itt az asztalon, és talán zavaró lenne, hogyha állandóan odaszaladgálnék és nyomkodnám a billentyűt rajta. Másik ok pedig az, hogy van egy kis problémám az egyik csigolyámmal, ami tulajdonképpen semmi másra nem jó, de arra most igen, hogy szerintelenül kijelentessen, van gerincem. Úgyhogy leülnék és úgy folytatnám. Annyit mondanék, hogy a felkérés szeptember elején Tóth Károly barátunktól érkezett, ott tartjuk a kisebbségi oktatásügyi támogatások rendszeréről egy előadást. Ez a felkérés éppen Helsinkiben ért, ahol én a finnországi svéd oktatási rendszert tanulmányoztam, annak sajátosságait. És mivel láttam egyet mást, tapasztaltam egy-két dolgot, rá kellett döbbennem, hogy én sajnos ezt az előadást ma itt nem tudom önöknek megtartani. Mert hogyha szigorúan vizsgáljuk az előadás címét, tehát hogy a kisebbségi oktatásügyi támogatások rendszere Szlovákiában, akkor el kell mondanom azt, hogy Szlovákiában igazából sem kisebbségi oktatásügy, sem valódi támogatási rendszer nem működik. Éppen ezért utólagos engedelmükkel a szervezőknek én megváltoztattam a címet, hiszen ilyen előadást nem tudok tartani. Az én címem így hangzik: a nemzetiségi közoktatás finanszírozása Szlovákiában. Erről már tudnék egy-két szót ejteni, és ha megengedik, akkor nem hagyom önöket előadás nélkül. A nemzetiségi közoktatásnak először is a jellemzőiről beszélnék, hogy melyek is azok a jellemzői, amelyeket itt érdemes kiemelni. Elsősorban azt mondanám, hogy a nemzetiségi közoktatás Szlovákiában nem létezik önállóan. Ez egy egységes rendszer része, tehát a szlovákiai közoktatás része, és így minden egyes iskola, illetve óvoda a közös hálózat eleme. Bár Margóra megjegyezném azt, hogy igyekeztünk az Oktatási Minisztérium nemzetiségi főosztályán elérni, hogy a főosztályunk kezelhesse a nemzetiségi intézmények hálózatát. Ez azonban annyira bonyolult volt, hogy csak egy példát mondjak, ha egy egyházi iskoláról van szó, akkor az egyházi és magániskolák főosztályához tartozik. Bár magyar tanítási nyelvű, akkor is. Hogyha speciális iskoláról van szó, akkor a speciális iskolák osztályához tartozik, annak ellenére, hogyha magyar nyelvű. Azt viszont sikerült elérnünk, hogy a hálózatba nem nyúlhat bele senki a mi beleegyezésünk nélkül, tulajdonképpen mi véleményt formálunk minden egyes változtatással kapcsolatban, és így az összes nemzetiségi intézménnyel kapcsolatosan gyakorlatilag vétó jogunk is van. A további jellemzője a nemzetiségi közoktatásnak az, hogy azonos tartalommal működik, tehát azonos a tartalom, mint a szlovák tanítási nyelvű iskolákban. Vannak azonban bizonyos sajátosságai. Az azonos tartalom az azt jelenti, hogy ugyanolyan standardek alapján, ugyanolyan tantervek alapján folyik az oktatás. A sajátosságok pedig az, hogy a nemzetiségi iskolákban megjelenik a kisebbség nyelve és irodalma, mint tantárgy, és a szlovák nyelv és irodalom tantárgynak természetesen más a tartalma és más óraszámban oktatják, mint a szlovák tanítási nyelvű iskolákban. Ezen kívül természetesen azonosak a gondjaink is, és hozzátehetném, hogy vannak még, ahogy megjelenik ott a képen is, egyéb nehézségek a nemzetiségi iskolákban, ezekről majd később szólnék. Néhány szót kellene ejteni a közoktatás finanszírozásáról úgy általában. Ami a törvényes hátteret illeti, 2004. január 1-én életbe lépett néhány törvény, számunkra a legfontosabb ezek közül a törvénytár 597/2003-as számú törvénye, amely az iskolák finanszírozásáról rendelkezik. És hogyha ehhez hozzátesszük még az előtte lévő törvényt, tehát az 596/2003-as törvényt, amely az oktatásügyi államigazgatásról, illetve az iskolai önkormányzatokról szól, illetve azok jogállásáról rendelkezik, És azt a tényt hozzátesszük, hogy 2002. júliusában az óvodák és az iskolák önkormányzati hatáskörbe kerültek át, akkor elmondhatjuk, hogy a közoktatás területén új viszonyok alakultak ki. Most, hogyha új viszonyok vannak, akkor érdemes megvizsgálni a jelenlegi helyzet, vagy a kialakult helyzetnek talán a genézisét egy kicsit, és megnézhetnénk azt, hogy mi volt korábban. Miért volt szükség arra, hogy új finanszírozást vezessünk be? Először is azt mondanám el, hogy évtizedes, sőt azt mondhatnám több mint egy évtizedes vita előzte meg a módosítást, arról, hogy milyen rossz, mennyire átláthatatlan és mennyire demotiváló a rendszer, amely Szlovákiában az oktatás területén működik. Gyakorlatilag 1990-től folytak ezek a viták, és a legnagyobb probléma az volt, hogy idézőjelbe tettem, hagyománytisztelő elosztás működött Szlovákiában, ami semmi más nem jelentett, mint azt, hogy minden egyes iskola az alapján kapta a költségvetését, hogy mennyi pénzt költött az előző évben. Tehát, hogyha valaki sokat költött, akkor sok pénzt kapott a következő évre is. Ha kevesebbet, ha próbált takarékoskodni, akkor viszont önmagát rövidítette meg, mert akkor fölfigyeltek rá az illetékesek, és azt mondták, hogy nektek nincs szükségetek annyi pénzre, nem is kapjátok meg, majd annak adjuk, aki többet használt fel az előző évben. Tehát ez tarthatatlan volt. Zavaros viszonyok és furcsa kötelékek uralkodtak a rendszerben, és gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy a sógor komaság volt a legjellemzőbb érv az oktatási rendszerben a finanszírozás során. Hozzáteszem ugye margóra, hogy nem vagyok róla teljes mértékben meggyőződve, hogy sikerült kiiktatni ezt az elemet a rendszerből. Viszont így fordulhatott elő, hogy olyan anomáliák voltak az oktatási rendszerben, hogy egyes iskolák úszómedencéket építettek, ami persze szükséges és jó lenne, hogyha minden iskolában lehetne. Másutt viszont az udvar végében található nyitott illemhelyet használták mind pedagógusok, mind a tanulók, amely főleg télen nagyon kellemetlen. Vagy olyan ellentmondások voltak a rendszerben, hogy egyes iskolákban rendszeresen tudtak személyi pótlékokat fizetni, rendszeresen tudtak 15-20 ezer koronás jutalmakat adni a pedagógusoknak, máshol pedig az alapbérért voltak kénytelenek oktatni és működni. Na most, ugye, hogyha egy rendszer rossz, átláthatatlan és demotiváló, akkor meg kell változtatni. A közgazdászok és az oktatásügyben működő szakemberek rájöttek, hogy azt a rendszert, amely korábban volt, nem lehet megreformálni, tehát egy új rendszer kell, és erre tett kísérletet, vagyis ennek a körvonalazására már a 2002-es kormányprogram is, amelynek néhány tézisét emelném ki. Egyrészt a több csatornás vagy több forrású finanszírozást a közoktatásban, az intézményfenntartók egyenjogúságát, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati, az állami, illetve állami, most már önkormányzati és egyházi és magániskolák azonos jogokkal rendelkeznek, valamint azt, hogy újabb hatásköröket kell átadni az önkormányzatoknak. Hozzátenném, hogy ez még nem valósult meg. Itt elsősorban arra gondolnék, hogy a tankönyvek vásárlására az iskoláknak kellene, illetve az önkormányzatoknak juttatni a pénzt, hasonló módon a pedagógus továbbképzésre is. Ez egyelőre még nem a gyakorlatunk része. Hogy mi is volt a cél ezzel? Hát elsősorban, ahogy mondtam, rossz volt, átláthatatlan és demotiváló a rendszer. Kellett egy átlátható, ösztönző rendszer, egy olyan modell, amely lehetőséget ad a hatékony intézmény fenntartásra. Tehát itt elsősorban a költséghatékonyságra gondolok, hiszen pénzügyi kérdésekről van szó, bár jó magam nem vagyok közgazdász. És a harmadik ilyen elem pedig a fogyasztó központú finanszírozás, az, hogy végre már a tanuló, illetve a szülő, mint megrendelő legyen a középpontban, hogy az ő igényeik figyelembe vételével próbáljuk alakítani az iskola életét. Most, hogy milyen forrásai vannak a közoktatás finanszírozásnak? Hát először is ugye az önkormányzati intézményekkel kapcsolatban ott megjelenik majd, és ott látható, hogy minden koronát jól meg kell forgatni. Az Oktatási Minisztérium költségvetéséből kapnak pénzt az iskolák, a Pénzügyminisztérium költségvetéséből felhasználhatják az önkormányzat eszközeit, de hát ezt nem mondom, hiszen megjelenik minden. Gyakorlatilag majd a mellette lévő oszlopban láthatják az egyházi vagy magán iskolák, illetve magán intézmények forrásait. Annyit mondanék el, hogy a kettő között a lényeges különbség az, hogy az egyházi és magániskolák a pénzügyminisztériumtól nem kapnak juttatásokat, ezek csak az önkormányzatok számára hozzáférhetőek. elsősorban beruházásokra, valamint az úgynevezett eredeti jogkörökre, tehát óvodákra, napközi otthonokra, stb. Tehát többek között zeneiskolára. És az egyéb források, azok tulajdonképpen megegyeznek. Tehát a vállalkozási haszon az esetleges vállalkozási haszon, hiszen az iskolának lehetősége van arra, hogy vállalkozzon, ugyanúgy bérleti díjakat szedhet be, tehát mondjuk, hogyha büfét működtet, vagy fogorvosi rendelő van az iskolában. Tehát ez mind bevételi forrás lehet az iskola számára. Na most az Oktatási Minisztérium költségvetéséből az úgynevezett normatívákat kapják az iskolák. Hogy ez hogy néz ki most, én néhány iskolatípust kiemeltem ide a táblázatban, mindegyik nem fért volna rá. Meg lehet figyelni, hogy a kategóriáknál az első oszlopban, az bal oldalon látható, hogy alapiskoláknál háromféle kategória van, tehát a létszámtól függően 150-es létszámig, 150-től 200-ig, illetve 200 felett. A gimnáziumok szerepelnek, szakközépiskolák, szaktanintézetek, speciális alapiskolák, művészeti alapiskolák és az óvodák. Az utolsó oszlop, tehát az önöknek jobboldali, legszélső oszlop, az az össznormatíva, maximuma, amit egy intézmény egy tanulóra kaphat. Tehát legmagasabb ez a speciális iskolák esetében, ahol magánvéleményemet mondom, egy picit túldimenzionál talán az a 74 ezer korona, hiszen akkora ráfordítás nincs a speciális iskolákban, de mindenképpen többet kell oda juttatni. Viszont, hogyha megnézzük, csak hogy egy ilyen anomáliát említsek margóra, az első két sor, tehát a 150-ig, illetve 151 és 200 között, akkor ott látható, hogy egy 5000 koronás különbség van a két összeg között. Na most, hogyha egy iskolában 149 gyerek jár, akkor az igazgatónak nem érdeke, hogy még kettő gyereket fölvegyen abba az intézménybe, mert akkor túllépi ezt a határt, és akkor már 151 gyereke lesz, viszont 700 ezer, jól tetszenek hallani, 700 ezer koronával kevesebbet fog kapni. Tehát ezt a rendszert mindenképpen finomítani kell még, mert ott a határok eléggé mereven vannak meghúzva. Most, hogy tovább lépjünk, néhány fogalom magyarázatára úgy gondolom, hogy szükség lenne, bár ezeket én nem fogom túlságosan magyarázni, hiszen az első rész eléggé elhúzódott, és én mondtam, hogy joggal a kultúra finanszírozása itt a fő téma, és gondolom a vita tárgya is majd elsősorban ez lesz, viszont ha lesznek kérdések, akkor szívesen válaszolok én is a vitában majd ezekre a kérdésekre. Négy fogalmat tüntettem föl, itt egyrészt az oktatási utalványt, a beruházási normatívát, a költségvetés növelésének biztosítékát, valamint a garantált minimumot. Az oktatási utalvány főleg ezekben a napokban aktuális téma, hiszen szeptember végéig kell a gyerekeknek, illetve a szüleiknek eldönteni, hogy ezt a fajta normatívát hogyan használják föl. Ott látható, hogy jelenleg havi érték ennek 75 korona tanulónként. Az Oktatási Minisztérium szerette volna elérni, hogyha legalább a 100 koronát eléri ez az összeg, így lett volna 10 hónapra egy tanítási évre 1000 korona, így erre az évre, tehát december végéig csak 75 korona lett, ami azt jelenti, hogy 4 hónapra 300 koronát kapnak az iskolák, ha jól számolok. A mellettem a szakember, azt hiszem, hogy igazolja, hogy jól szoroztam. A másik, tehát ez az oktatási utalvány, ez az iskolán kívüli tevékenységnek a finanszírozására szolgál, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag szabadidős tevékenységet biztosít ezáltal a gyerekeknek a normatíva, tehát közvetve a minisztérium, és legalább 80 órát el kell érnie ennek a foglalkozásnak az adott évben, hogy utalvány felhasználható lehessen erre a célra. A második dolog, a beruházási normatíva szintén egy érdekes eleme ennek a rendszernek, hiszen a megkezdett építkezések befejezésére szolgál. Ami azt jelenti, hogy a kérvények alapján döntik el az adott évben, hogy mennyit fordítanak beruházásokra, mennyi pénz jut épületek befejezésére, és azt elosztják a tanulók számával, azon tanulók számával, akik az adott intézményeket látogatják, és itt nem tesznek különbséget alap- és középiskolák között, minden gyerekre ugyanakkora összeg jut, tehát így juthat az önkormányzat beruházásra szánt összeget, ez tehát ehhez a normatívához. A harmadik pont az a költségvetés növelésének a biztosítéka. Ez azt jelenti a rendszerben, hogy a jövő évtől, tehát 2005-től ez a normatíva inflációálló lesz. Tehát, hogyha inflálódik a korona, már pedig minden bizonyal ez fog történni, bár a kormány mindent megtesz, hogy ez minden kisebb mértékű legyen, gondolom, akkor emelkedni fog ennek a pénzösszegnek a nagysága is. És egy másik fontos elem, amit szintén föltüntettem, az az, ami eddig nem volt lehetséges, hogy a megmaradt pénzösszeget nem kell visszautalni az állami költségvetésbe, hanem ott maradhat az önkormányzatnál, illetve az intézménynél, és felhasználható a következő évben. Tehát ilyen módon, ha valaki takarékoskodik, akkor a következő évben azt a pénzt felhasználhatja, és nem történik meg az, mint ahogy a tavalyi évben még tapasztalhattuk, hogy az utolsó hónapokban minden lehetséges dologra költötték a pénzt, csak hogy ne kelljen visszaküldeni. Ami egyébként érthető, hiszen arra kapták, hogy használják föl, de nagyon sok fölösleges dolgot is sikerült ezekből a pénzekből venni, mert nem volt idő végig gondolni, hogy mire lehetne ezt elkölteni. És az utolsó fogalom az pedig a garantált minimum, amely őszintén megmondom, én kezdetben nem értettem, hogy miről van szó, és azt mondtam, hogy ha a 100% nem elég egy iskola fenntartására, akkor a következő évben a 95% hogyan lesz elég. Na most itt természetesen arról van szó, hogy fel is tüntettem, hogy a kisebb iskolafenntartók megsegítését szolgálja. Egy 3 éves átmeneti időszak van a közoktatás finanszírozásában. Ez alatt a 3 év alatt gyakorlatilag, és hogy mondjuk ki az igazságot, el lehet, vagy el kell dönteni, hogy egy iskolát érdemes-e működtetni, vagy pedig fel kell számolni. Magyarországon is tapasztaltam, többek között a korábbi kormány helyettes államtitkára Környei László egyik előadásában is hallottam, hogy az önkormányzatok nem szeretnek iskolákat bezárni, sőt, még azokat is megtartják, amelyeket talán már nem kellene. Nálunk is hasonló a helyzet. Azt tapasztaltuk, hogy önkormányzat magyar iskolát most szeptemberben nem zárt be, óvodákat igen, illetve összevontak alapiskolákkal, de alapiskolát önkormányzat, tehát magyar tanítási nyelvű alapiskolát nem zárt be önkormányzat, viszont hozzátennék annyit, hogy talán a jövőben ezzel is gyakrabban fogunk találkozni. Gulkó Gábor figyelmeztetett, hogy 5 percem van, úgyhogy azért gyorsabban fogok haladni. Egyrészt elmondanám, hogy van az Oktatási Minisztérium költségvetésének úgynevezett nem normalizált tétele is, tehát nem normálként, nem normatívaként fejezhető ki, viszont nagyon fontos és cseppet sem elhanyagolható. Ezek pedig a vészhelyzetek kezelésére, a fejlesztési programokra, tankönyvek segédeszközök pedagógiai sajtó kiadására, tanulmányi versenyekre, specifikumok támogatására, illetve objektívan indokolható gondok megoldására szolgálnak, amely nagyon-nagyon fontos elem, és erre még vissza fogok térni egy későbbi kép kapcsán, hogy tovább is lépnék, és elmondanám, hogy mi a nemzetiségi közoktatás finanszírozásának a legfontosabb specifikuma, pedig az, hogy az 597-es törvény, tehát 597/2003-as számú törvény, amelyet már említettem, ehhez kapcsolódik egy kormányrendelet, száma is ott látható, a 2/2004-es számú, és ennek a 4-es paragrafusa kimondja, hogy az oktatási normatíva nemzetiségi iskolák esetében, pontosabban a kormányrendelet úgy fogalmaz, hogy nem szlovák tanítási nyelvű iskola esetében, az alapnormatíva 108%-a, tehát 8%-kal emelkedik az az alapnormatíva, amit önök a táblázatban láthattak a nemzetiségi iskolában. Na most, hogy néhány szót úgy általánosságban még a közoktatás finanszírozásáról mondjak, vannak pozitívumai ennek a rendszernek. Egyrészt az, hogy kialakult ez a rendszer, már önmagában véve pozitívum, hiszen a korábbi, ahogy mondtam, igazságtalan rendszer volt, ez sokkal igazságosabb. Tehát a normatív finanszírozásnál az nagyon fontos és nagyon fontos pozitívum, hogy a fejpénz az biztos, az garantált. Tehát lehet tervezni. Viszont van ennek a rendszernek egy hiányossága is, mégpedig az, hogy a normatív finanszírozásban csak a fejpénz biztos. És itt térnék vissza arra, amit az előző képen mondtam, hogy vannak nem normalizált tételek is, így nem lehet garantálni azt, és nincs garancia arra, tehát nincs garancia arra, hogy a nemzetiségi iskolák más pénzforrásokhoz is hozzájutnak a normatíván kívül. Tehát nincs garancia arra, hogy vészhelyzetek kezelésére jut pénz, hogy fejlesztési programokra jut pénz, hogy tankönyvekre elegendő pénz jut, tanulmányi versenyekre, illetve a feladatok fordítására, vagy egyéb specifikumok támogatására jutna pénz. Ezt a rendszerben senki nem tudja garantálni, egyetlen dolog csupán a fejpénz, ami biztos. Na most a következő képen látható lesz, hogy a gyermek jófétszám alapú finanszírozásnak milyen további negatívumai vagy hátulütői vannak. Egyrészt az, hogy nagyon kedvezőtlen a demográfiai hullámvölgy idején, és most éppen ezt éljük. Éppen ezért, hogyha kisebb a gyereklétszám, és egy fix összeggel szorozzuk ezt a gyereklétszámot, akkor tulajdonképpen ez a rendszer tőkekivonást jelent a rendszeren belül. Kevesebb pénz jut be a rendszerbe, mivel kevesebb a gyerek. Ugyanakkor rányomja a bélyegét a hálózat alakulására, tehát a fenntartók előbb-utóbb arra kényszerülnek, hogy intézményeket vonjanak össze, illetve zárjanak be, ami pedagógiai szempontból is negatívum. És ugyanígy, hogyha még gyorsan akkor végszadnék, tehát hogyha bezárjuk az iskolákat, akkor természetesen csökken a pedagógusok munkavállalási esélye is, pontosabban, hogy megfordítsuk a képletet, el kell majd bocsátani rövid időn belül elég nagy számú pedagógust. Tehát ezek újabb negatívumok a rendszeren belül. Aztán, most egyszerre mindet oda teszem, nincs önálló nemzetiségi iskolahálózat, és ez, hogy mondom, elég nagy problémát jelent, vagyis nincs törvényes garancia arra, amit már említettem, egyéb pénzek hozzáférhetőségére, vagyis külön pénzcsomaggal kellene kezelni a nemzetiségi közoktatás igényeit. Ezt szándékosan tettem ilyen színekkel a képre, hiszen úgy gondolom, hogy ez egyfajta szemafor is lehetne, ahol jó lenne a pirosról a zöldre váltani, és nagyon fontos lenne, én úgy margóra vagy kérdőjellel, vagy nem tudom, hogyan ejtenék ki egy szót, oktatásügyi autonómia. Vagy pedig azt mondom, hogy jó lenne egy kisebbségi tanács, amely bizonyos pénzek felhasználásáról dönthetne. Az utolsó előtti kép pedig azt mutatja, hogy milyenek a nemzetiségi közoktatás távlatai Szlovákiában, vagyis hogyan tovább, hogyan, mit kellene elérnünk, hogy jobb legyen a helyzetünk. Hát elsősorban szembe kellene nézni a negatívumokkal, föl kellene ismerni minden téren azt, hogy milyen is a helyzet, és előtt kellene segíteni a helyi és a kistérségi tervezést, és nagyon röviden mondom, mert ez a veszőparipám is évek óta számlálom már, hogy gyakorlatilag egy önkormányzat 6 évre megtervezheti az iskola működését. 0-tól 6 éves korig, ha ismerik a gyerekek létszámát, akkor tudják azt, hogy a következő 6 évben hány gyerek fog belépni a rendszerbe, hány gyerekkel lehet számolni, hány órát kell majd azoknak tanítani, hány pedagógusra lesz szükség. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy az 5 éves tervek ideje lejár, de elő lehetne húzni most a 6 éves terveket, tehát nagyon fontos lenne ebben is gondolkodni. És vannak egyéb általános javaslatok is, amelyeket nem fogok részletezni, mert itt megjelennek most sorban. Finomítani kellene mindenképpen ezt a rendszert, mert az előzőhöz képest mindenképpen azt mondom, hogy jó ez a rendszer, de sokkal jobban kellene a részletekre ügyelni, és vigyázni kellene arra, hogy hogyan használjuk fel ezeket a pénzeket. Be kellene vezetni, utolsó pontba írtam egy hatékony pályázási rendszert, azt mondanám hozzá még, hogy úgy, mint a kultúrában, legalább valami hasonló rendszert kellene kidolgozni, hogy pályázat alapján is lehessen pénzekhez jutni, mert ma ez nem lehetséges. És odaírtam, hogy még sokáig folytathatnánk, de mivel lejárt az időm, így már nem fogom folytatni, és nem szeretném azt se elérni, hogy ilyen hatást váltja ki önökből, hiszen itt két nagyon jó előadás, sokkal jobb előadás következik utána, mint amilyet én tartottam. Épp ezért köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük az elhangzott előadást, most pedig, hogy ne teljesen.